hogyan került kapcsolatba az önök iskolája, meg ön az iskolán belül ezzel a projekt feladattal, hogy lesz lehetőségük arra, hogy rádiós kapcsolatba lépjenek a nemzetközi űrállomással, ahol Kapu Tibor magyar kutató űrhajóst kérdezhetik majd a diákjai.
A tavalyi évben keresett meg engem, illetve az iskolánkat Sünt András professzor úr, aki a Budapesti Műszaki Egyetem nyugalmazott tanára, de az összes olyan létező űrkutatással kapcsolatos dolog, ami Magyarországon van, az ő kezében fut össze. Gyakorlatilag minden, ami Magyarországról a világűrbe kerül, ahhoz neki valamiféle köze van. Az első magyarországi műhold, a MASZAT is a Budapesti Műszaki Egyetemnek a készítésével, vagy az előállításával történt, inkább úgy mondanám, hogy ez a műhold is az ő alkotásuk volt. Ez egy kocka alakú, nevezett Cube műhold volt, és méréseket végzett, méréseket továbbította a földi állomásra, és még fényképfelvételeket is tudott a bolygónkról készíteni, ezeket is vissza tudta sugározni. Nagyon sikeres projekt volt már az első is, ez 2012-ben történt, és Sünt András mezőberényi születésű. És ennek a műhold fölbocsátásnak kapcsán szerveztem én vele egy előadást az iskolánkban, és amikor a lehetőség fölmerült, hogy iskolákat kellene keresni, akik majd rádiókapcsolatba tudnak lépni a hazánk fiával, Kapu Tiborral, aki éppen ez úgy volt, hogy még ugye 2024-ben fog elindulni és fölérkezni a nemzetközi űrállomásra. A mi iskolánkat választotta, illetve hát fölhívta az igazgatóasszonyt, és mondta, hogy lenne egy ilyen lehetőség. Az igazgatóasszony pedig a természettudományos kollégáknak a rendelkezésére bocsátotta ezt a lehetőséget, akik tudták rólam, hogy én az űrkutatással és a csillagászattal kapcsolatban régi elkötelezettséggel rendelkezem, és viszonylag tájékozott vagyok ebben a témában, és megkerestek engem, hogy tartanám-e a kapcsolatot Bandi bácsival, aki nekem már akkor is, korábban is ugye ismerősöm volt. Tehát 2024-ben kerestem az iskolánkat ezzel az ötlettel, mi igent mondtunk erre az ötletre, és ez a projekt ilyen módon aztán megtalált engem.
Csak azt tisztázzuk akkor önről, hogy ön nem tanár az iskolában, hanem a fenntartó részéről, az evangélikus gyülekezet részéről van kapcsolatban az intézménnyel?
Nem, én is tanár vagyok, ebben a gimnáziumban dolgozom már több mint 30 éve, és már azelőtt is itt dolgoztam, mielőtt evangélikus fenntartású lett volna ez a gimnázium, de én már korábban az evangélikus egyház tagjaként az egyházban, az elsőkeleti mezőnvérényegyelmes egyházban tisztséget töltöttem be, tehát már több ciklus óta vagyok presbiter, és a legutóbbi tisztújításon választottak meg engem az egyházközség részéről az egyházközség világi feladatait ellátó személynek, illetve vezetőjének, a mi egyházunkban ezt felügyelőnek hívják. Tehát az első kerületi evangélikus egyház felügyelője vagyok, ezzel a tisztséggel bízott meg engem a gyülekezetünk közössége.
A református hallgatóknak magyarázom, hogy ez gyakorlatilag a főgondnoki, nálunk ismert főgondnoki pozícióval lehet összevetni szerintem. Mit tanít egyébként az iskolában, még azt árulja?
Középiskolai történelem tanár vagyok. Látszólag egy kicsikét messze áll a természettudományoktól, viszont érdeklődésem az nagyon erősen kapcsol engem a csillagászat és az űrkutatás felé. Tehát ez amatőr, illetve inkább úgy mondanám, hogy nem hivatalos tudásom, a privát tudásom révén kerültem ezzel a projekttel kapcsolatban. Én az evangélikus gimnázium kollégiumában vagyok, kollégium nevelő tanárként dolgozom.
Hogyan választotta ki maga köré azokat a diákokat, akik végül rádiókapcsolatba léphettek Kapu Tiborral?
Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert a kollégiumnak a tagja, gimnáziumunknak a diákságának több mint a fele. És ezek a ugye 14 év fölötti és 19-20 éves diákokat jelenti. És hát velük gyakorlatilag azt mondhatom, hogy napi kapcsolatban vagyok, ismernek engem, sokszor van lehetőségem megszólítani őket, és így őket viszonylag könnyen tudtam bevonni ebbe a dologba. De az iskolánknak nem csak gimnazistái vannak, hanem általános iskolásai is, és igyekeztem őket is megszólítani. Ehhez a dologhoz azért az alsós kollégáknak a segítsége szükséges, ebben is elkötelezett és végtelenül kedves és szép segítséget kaptam az alsós kollégáktól, amit nagyon köszönök is neki. Illetve még egy dolog, én már a tanév elején meghirdettem, vagy tájékoztattam a kedves kollégáimat a tanévítő értekezleten azt, hogy milyen feladat előtt állunk, és elmeséltem nekik ezt a dolgot, hogy milyen lehetőséget kapunk, és felhívtam figyelmüket arra, hogy nyugodtan csatlakozhatnak, aki kedvet érez ehhez, segítőként, vagy akár csak érdeklődőként, és a diákjaik körében népszerűsítsék ezt a lehetőséget. A másik, amit mire még lehetőségem volt, hogy a természettudományos kollégák munkaközösségén is egy tájékoztató előadást, egy beszélgetést tartottam a kollégákkal, ahol elmondtam nekik ezt a dolgot. Harmadik dolog az, hogy kaptam felkérést az egyik kollégámtól, az osztályában tartsak egy népszerűsítő előadást. És ezzel a lehetőséggel élve én az osztályában egy beszélgetős, vetített képes előadással közelebb hoztam a diákokhoz ezt a témát, és ezt követte az, hogy akkor szerveződjön a csoport, hogy szerveződjön egy csapat, és készítettem a Messenger segítségével, hoztam létre egy csoportot, ami a tanárokat is, az érdeklődő tanárokat is összefogta, illetve a diákoknak is készítettem egy Messenger csoportot, amin keresztül kapcsolatba tudtam lépni, vagy kapcsolatba tudtam maradni velük. És a legfrissebb eseményekről, dolgokról ezen keresztül tudtam őket tájékoztatni. És még egy másik dolog, amit még szeretnék itt, mint lehetőségem, amit kihasználtam megemlíteni, az, hogy nekünk, mint egyház iskolának minden héten van iskola teljes közösségének szóló reggeli áhítat. Ezen a reggeli áhítaton én többször próbáltam népszerűsíteni azokat az eseményeket, amik ehhez a projekthez kapcsolódnak, és ez valószínűleg el is érkezett a hallgatósághoz. És még egy másik dolog, hogy igyekeztem az iskola Facebook oldalán is megjeleníteni azt, hogyha valami éppen aktuális esemény következik, például, hogyha ISS átvonulás van, az ISS az a nemzetközi űrállomásnak a nemzetközi rövidítése, tehát ha ISS átvonulás van és megfigyelhető éppen, akkor azt kiraktuk a Facebook oldalra, illetve amikor szerveztünk ehhez az átvonuláshoz megfigyeléseket, akkor kimentünk a diákokkal, megnéztük, hogy néz ki, hogyan vonul át ez a fényes pont fölöttünk az égen. És nem csak arra volt lehetőségünk, hogy szabad szemmel észleljük a nemzetközi űrállomást, hanem arra is, hogy rádión keresztül hallgassuk meg őket. Van ugyanis egy nemzetközi szervezet, az amatőr rádiósoknak a nemzetközi szervezete, ez egy egész világra kiterjedő közösség, nagyon szolidárisak egymással az amatőr rádiósok, és nekik van egy, nem csak egy közösségük, hanem egy szervezetük, amivel ők a nemzetközi űrállomást működtető projekthez, az ÁH-hoz és az összes egyéb űrügynökséghez tudnak kapcsolódni. Tehát van egy szervezet, ez az ARIS nevezetű szervezet, ez magyarul az amatőr rádió a nemzetközi űrállomáson, és ez ugye már is feltételezi azt, hogy van tehát a nemzetközi űrállomáson is egy amatőr rádió, amit az erre kiképzett legénysége működtet. Ez az amatőr rádió, ez lehetőséget ad arra, hogy az amatőrök rádiózzanak. Na most az ARIS az egy olyan közösség, ez egy olyan nemzetközi társaság, aki azt szeretné, hogy a diákokhoz közel kerüljön az űrkutatás, az űreszközök működése, a rádiózás, az amatőr rádiózás, és kitetettem arra azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a diákok körében népszerűsítsék a nemzetközi űrállomást és az ott folyó munkát. Az ARIS pedig lehetőséget biztosít pályázat útján iskoláknak arra, hogy kapcsolódjanak a nemzetközi űrállomáshoz, kérdéseket tegyenek föl az űrállomás valamelyik személyzetének, vagy akár arra is lehetőség van, hogy beszélgetéseket szervezzenek az űrállomásnak a személyzetében. És mivel Kapu Tibor a tervek szerint ugye tavaly, de a gyakorlatban csak a 2025-ös évben érkezett föl a nemzetközi űrállomásra, ezt már azért lehetett tudni, ezért ezen a szervezeten keresztül az amatőr rádiósok nemzetközi űrállomást figyelő szervezetén keresztül, az Arison keresztül jött létre ez a kapcsolat. És mondom, még egyszer szeretném kihangsúlyozni Svint Andrásnak a segítségét, aki a négy magyarországi iskola, aki ezt a lehetőséget megkapta, a négy magyarországi iskola közül a miénket választotta, és hát természetesen a pályázatot nekünk is meg kellett írnunk az Arishoz, egy eléggé bürokratikus pályázati eljárás folyt ennek a elbírálásáért, és a Budapesti Műszaki Egyetem által kitűzött vagy meghatározott elvárásokat is teljesítenünk kellett. Na most ezt úgy képzeljék el a kedves rádióhallgatók, hogy mi a Budapesti Műszaki Egyetem jóvoltából kaptunk egy amatőr rádiót. Ennek az amatőr rádiónak a segítségével a nemzetközi űrállomás Arisz forgalmát figyelni tudtuk. Tehát amikor egy olyan iskola beszélgetett a űrhajósokkal, aki lehetőséget kapott arra, akkor mi ebbe a rádió kapcsolatban bele tudtunk hallgatni. Sajnos a üzenő iskolának a kérdéseit azt nem hallhattuk, mert azok általában valamelyik környező országban voltak, Bulgáriában, Belgiumban, vagy Szlovákiában, vagy Lengyelországban, de a válaszokat azokat minden esetben tudtuk fogni, abban az esetben, hogyha éppen természetesen, hogyha a űrállomásék Magyarország fölött haladták. De hát olyan lehetőségek után kutattunk, amikor az a helyzet áll fönn, hogy Magyarországról a rádió számára látható ez a űrállomás, a rádió tudja fogni a űrállomáson dolgozó valamelyik asztronautának a válaszait, rádiójeleit, és ezeket meghallgattuk. Na most a kérdéseket úgy tudtuk pótolni, hogy ez nem csak úgy megy, hogy valamilyen ötlet alapján valaki egy kérdést föltesz hirtelen a műfajósoknak, hanem előre le kell adni és egyeztetni kell nem csak az Arisztal, hanem a NASA-ban is az összes nemzetközi szervezettel ezeket a kérdéseket, hogy nehogy valami olyan dologra kelljen válaszolni az űrhajósnak, ami nem tartozik az illetékességre, azon a kedves rádióhallgatók el tudják képzelni, hogy a nemzetközi űrállomáson folyó munka az nem minden vonatkozásában publikus és nyilvános.
Önök meghallgattak más külföldi iskolák beszélgetéseit, mondjuk Bulgáriából, és akkor ők kivel beszéltek? Tehát volt mondjuk olyan iskola, aki Kapu Tibort kérdezte meg, nem, vagy nem, a lengyel űrhajóst, vagy kiket hallgattak?
Hát ez a lehetőség, ugye, vagy hát ezt a hallgatózást, ezt a 2024-2025-ös évben tettük meg, és valamelyik amerikai űrhajós volt többnyire a válaszadó. Hadd jegyezzem meg itt annak a két amerikai űrhajósnak a nevét, az egyikét, a Sunita Williams-ét, aki ugye a Boeingnak a Starliner űrhajójával érkezett, és minek után kiderült, hogy a Starlinernek műszaki problémái adódnak, ezért a NASA nem engedte őket vissza ugyanazzal az űrhajóval a Földre, és több mint fél évet kellett nekik pluszban a nemzetközi űrállomáson tölteni. A Kapu Tibor féle utazás is többek között ezért csúszott, ezért kellett több hónapot halasztani a űrutazásán, mert Starliner műszaki problémája miatt csúszott a küldetése. Sunita Williams-et többször meghallgathattuk, illetve többször hallgattuk, mert gondolom, hogy neki volt több olyan szabad ideje, vagy olyan munkával el nem töltött ideje, ő könnyebben volt ilyen feladatokra fogható. Tehát Sunita Williams az egyik mi által nagyon sokszor hallott űrhajós. Nem Kapu Tibort természetesen interjúzták meg. Kapu Tibornak egy nagyon kötött idősávban volt csak lehetősége, hogy nyilatkozzon. Egyetlen egy átvonulás, ez kb. 10 percet jelent, egyetlen egy 10 perces időablak volt a négy iskola számára, hogy kérdéseket tegyen föl űrállomáson tartózkodó magyar űrhajós számára, és ezen a 10 percen kellett a négy iskolának osztoznia.
És ugye ez a négy iskola egyike volt az önöké, és a diákai feltették a kérdéseket. Hogyan tették össze a kérdéseket? Ugye azt most elmondta, hogy ezt engedélyeztetni kell, stb., tehát erre nyilván készültek, de ez hogyan zajlott? Ön vetett föl témákat a diákoknak voltak személyes érdeklődéseik, hogyan fűzték ezt végül össze?
A kérdéseket azokat úgy készítettük, hogy a négy iskola betette a kérdéseit egy kérdésbankba, egy kalapba, és ezek közül, a kérdések közül válogatták ki aztán azokat a kérdéseket, amik alkalmasak arra, hogy eljuthassanak a magyar űrhajóshoz, és természetesen ezeket a kérdéseket előre elküldték a magyar űrhajósnak is, és ő fölkészültett a válaszokra. Tudtuk, tudta ő is, hát a válaszokból ez egyértelműen kiderült, hogy tudja ő is, hogy csak 10 perc áll rendelkezésére, és nagyon tömör és nagyon összeszedett válaszokat adott.
De akkor ez azt jelenti, hogy nem is feltétlen azok a diákok tették fel a kérdést, akiknek az a kérdése volt, vagy hogy nem is feltétlen az az iskola tette fel a kérdést, mint aki azt a kérdést beküldte ebbe a kérdésbankba?
Így van. Ez könnyen előfordulhat, de ez nem jelentett nagy problémát, mert a kérdések azok nagyon, mindegyike nagyon izgalmas volt, és bármely kérdés is jutott bárkinek, az szerintem felettette ezt a dolgot, hogy talán nem biztos, hogy az ő kérdése volt. Ezek a kérdések, ezek egyébként sem úgy képzeljük a kedves rádióhallgatók, hogy úgy történtek, hogy mellé írta mindenki a nevét, hanem csak úgy egy ötletszerű, mint egy brainstormingnak ként képzeljék, egy ötletszerű kérdéscsomag volt az, ami ilyettén módon előállt végiskolának a jó voltából.
Na most azért feszegetem ezt ennyire, mert nekem a legérdekesebb kérdés az volt, nyilván a tudományos dolgok is nagyon érdekesek voltak, de az a kérdés, hogy közelebb érzi-e magát Istenhez Kapu Tibor ott az nemzetközi űrállomáson, mint a Földön. Az így a kérdésben ennyire részletesen nem volt, de ez volt a kérdés lényege. Ezt ugye a négy iskolából az egyik református volt, és az a diák tette fel egy református iskola diákja. De akkor lehet, hogy ezt a kérdést valójában az önök csapata dobta össze? Mi ennek a kérdésnek a története?
Én úgy emlékszem, hogy tőlünk nem szerepelt ez a kérdés. Elképzelhető, hogy a debreceni iskolának a diákja volt az, aki, vagy valamelyik diákja volt az, aki ezt a kérdést föltette, már eredetileg is, és ő is kapta meg. Volt lehetőségünk azért arra, hogy válogassunk azok közül, hogy ki akarja ezeket a kérdéseket aztán majd föltenni. Tehát először is még történt 20 kérdésnek a kiválasztása abból a kérdéscsomagból, amit, vagy kérdésmennyiségből, amit mi összeállítottunk, és aztán, hogy ki melyik kérdést választja, az már az iskolák lehetősége volt, hogy ezt eldöntsék.
Értem. És akkor beszélni egy kicsit a diákokról, meg konkrétan az eseményről. Tehát eljutottunk oda, hogy felkészültek, megvannak a kérdések, megvan az időpont, megvan az eszköz, lehet beszélni Kapu Tiborral. Hogyan élte ön meg ezt a 10 percet, meg hogyan látta a diákjai, milyen élmények őrzik ezt a 10 percet?
Hát életem egyik legborzongatóbb, gyönyörű élménye volt ez a 10 perc, és egyben nagyon-nagyon izgultam, hogy technikailag minden a legnagyobb rendben legyen. Úgy láttam, hogy a diákok is rendkívül összeszedettek, koncentráltak és feszülten figyelnek. Diákoknak előre el kellett próbálniuk, többször próbáltuk, hogy megfelelő távolságban álljanak a mikrofontól, megfelelő hangerőt használjanak, megfelelő tempóban, megfelelő sebességgel mondják ezeket a kérdéseket. És előtte, a interjú előtt is, még Aris részéről is kétszer végig próbáltuk, hogy minden a technika számára, minden megfelelően fog-e zajlani. Tördeltem a kezemet, hogy vajon lesznek-e annyian, hogy nem fog kongani nagyon a terem, mert én igyekeztem sajtónyilvánossá tenni, vagy hát az iskolán igyekezett sajtónyilvánossá tenni ezt az eseményt, hogy minél többen értesülnek róla, és elég ciki lett volna, hogyha a felvételeken azt látszik csak, hogy 3-4 kíváncsiskodó van jelen. Ugye, amikor szorgalmi időszak van, akkor egyszerűen csak azt mondjuk, hogy jó, rendben van, délelőtt van, mindenki itt van az iskolában, és akkor megtöltünk akár egy kis tornatermet is ezzel a programmal. És nem csak a diákok. Én azt láttam, hogy nem csak a diákok számára volt ez felemelő és fantasztikus, én, hanem a nézőközönség számára is. Többükkel beszéltem, akik azt mondták, hogy még a szőr is felállt a karjukon, amikor a beszélgetésekre szor között. Hát ne felejtsük el, hogy a Földtől mintegy 400 kilométerre, 28 ezer kilométer per órás sebességgel keringő űreszközről van szó. Ez az űreszköz, ez körülbelül 10 percig látható a rádiójelek számára, a rádiójelek szempontjából. És ez alatt a 10 percet, ebbe a 10 percbe kell ezt az élményt belesűríteni. Én úgy gondolom, hogy életem, vagy életünk egyik meghatározó 10 perce lesz, vagy volt ez a lehetőség. Maga a kapcsolat az nem úgy zajlott, hogy mi közvetlenül kapcsolódtunk a nemzetközi űrállomáshoz, hanem ennek a nemzetközi hálózatnak a segítségével, amit az amatőr rádiósok önkéntes szervezete biztosít, az Arisznak a segítségével egy amerikai úgynevezett kapuállomás szolgáltatta a rádiójelek vételét és küldését, és ehhez a kapuállomáshoz kapcsolódott iskolánk interneten keresztül. Erre azért van szükség, mert a nemzetközi űrállomás egy alacsony földközi pályán kering. A pálya, meg egyéb okok miatt is a pálya az nem állandóan egy irányba néz. A föld szép lassan mindig kiforog a nemzetközi űrállomásról, és más napokon máshol látszik. Na most a nemzetközi űrállomáson dolgozó kutatóknak és a fedélzetén dolgozó embereknek a napi rendje nagyon kötött. Ők ezzel a dologgal csak szabadidejükben foglalkozhatnak. És amikor éppen szabadidejük volt, Magyarország fölött nem lehetett olyan pályát találni, Kapu Tibornak a küldetése alatt nem lehetett olyan pályát találni, hogy Magyarországról lehessen a jeleket továbbítani a iskolákhoz. Egy amerikai állomás volt a segítségünkre, és mi ehhez az amerikai állomáshoz kapcsolódtunk interneten keresztül. Nem csak mi, hanem mind a 4 iskola, meg még a Budapesti Műszaki Egyetem is, aki folyamatosan támogatta jelenlétével a mi munkánkat. A kedves rádióhallgatóknak még esetleg azt mondanám el személyes élményként, hogy én 7. osztályos diák voltam 1980-ban, amikor Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Szoljut űrállomásnak a fedélzetére érkezett, és számomra azóta meghatározó élmény. És soha nem gondoltam volna, hogy a következő magyar űrhajós, akit utató űrhajósként fog egy űrállomásra érkezni, következő magyar űrhajósnak az interjú készítésébe én ilyen szerepet fog vállalni. Egy óriási ajándékának érzem én ezt a sorsnak, vagy a Jóistennek, ha ezt így, mint hívő keresztény mondhatom.
És ön közelebb érzi magát Istenhez most ezután a projekt után, vagy ez azért a személyes hitét nem befolyásolta? Most arra gondolok, hogy akár ez, hogy egy ilyen különleges élményben volt része, vagy ha így jobban belegondol ebbe az egész teremtés kérdésbe, világűr kérdésbe, ilyesmikre gondolok. Mert aztán így nagyon pici porszemnek érezheti magát az ember, hogyha belegondol, hogy elzoomol a földtől, hogy valójában a mi kis életünk az milyen picuri is.
Hát igen, akár ennek a projektnek az eredményeként is gondolhatnám, és gondolkodhatnék a teremtett világ és az ember, valamint az univerzumnak a kérdéséről, de mint amatőr csillagász és az űrkutatással régóta foglalkozó ember, én régóta megdöbbenéssel szemlélem azt az isteni kegyelmet, ami lehetőséget adott arra, hogy ebben a végtelen óriási nagy univerzumban, ahol csak a mi galaxisunkban 100 milliárd csillag van, és a csillagászok legújabb kutatásai szerint ez ebből a mi naprendi galaxisunkhoz hasonló csillaghalmazból is legalább 100 milliárd van a világ mindenségben, tehát hogy ebben az óriási tömegben valami isteni kegyelem és teremtő akarat jóvoltából ezen a föld nevű kicsi apró bolygón, ezen a porszemen lett lehetőség arra, hogy megjelenjen az élet, megjelenjen az ember, és a teremtés csodája végben lehessen. Ez talán a világ egyik, a számomra egyik legmeghatározóbb élménye az univerzumnak.
Erről mennyire tudtak beszélni a diákokkal a felkészülés során? Szóba került ez? Most nem feltétlen erőltetve, hanem egyszerűen a idézőjelben, mutattam az idézőjel, csak ugyan metszik a rádióba, tehát nem úgy értem az erőltetettet, hanem hogy egyszerűen a gyerekek érdeklődéséből, meg az önhitéből ez fakadta, hogy jött egy kérdés, és aztán eljutottak-e oda, hogy mondjuk ilyen hitbeli kérdésekről beszélgessenek?
Valóban, amikor én ezt az áhítatók előtt próbáltam a diákok számára népszerűsíteni ezt a lehetőséget, akkor én mindig megragadtam a lehetőséget, hogy ezzel kapcsolatban a teremtett világnak a csodájára is fölhívjam a diákjaink figyelmét. Akik nagyon jó volt látni a megfigyelések során, hogy mindig nagyon hálásan és nagy örömmel vettek részt, még ha nem is magában a projektben, de amikor a projektek akkor sikerültek, akkor óriási, óriási öröm volt mindig, amikor ezeket a dolgokat megláttuk, megtapasztaltuk. Én hiszem azt, hogy ebben Isten közelségét és Isten akaratát is megtapasztalta minden egyes diákom. Még egy dolog, amiről még nem beszéltem, én a következő évben is szeretném ezt a projektet folytatni, ugyanis a tavalyi évben megpályáztunk egy másik lehetőséget is, az ARIC-nál, tehát az ARIC Ilki pályázatot világ minden középiskolája, vagy minden iskolai szervezete számára, nem csak középiskola, hanem akár általános iskola is kapcsolódhat ehhez a projekthez. És lehetőséget kaptunk arra, hogy a következő tanévben egy amerikai űrhajóssal készítsünk rádióinterjút. Ez a rádióinterjú, ez már nem csak 4 iskolával való osztozkodást fog jelenteni, tehát nem 4 iskolával kell osztoznunk ezen a 10 percen, hanem teljes egészében a mi gimnáziumunk, illetve a mi iskolánk, a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, kollégium és általános iskola diákjainak a számára fog lehetőséget szolgálni a kapcsolatfelvételre, és természetesen ez angol nyelven fog megtörténni, mert valószínű, hogy egy angol vagy egy amerikai űrhajóssal lesz az interjú. Még ezt nem tudjuk, hogy melyik lesz az űrhajós, vagy ki lesz az űrhajós, de azt már tudjuk, hogy az ARIC számunkra a november első hetét jelezte, vagy jelölte ki erre a kapcsolatra, és én az ARIC mentorunkkal már készülök a nyári szünetben is erre a kapcsolatra. Egyeztetünk folyamatosan az előttünk álló feladatokról, és készülünk rá nagy izgalommal.
Miért tartja ezt fontosnak? Mert az, hogy mondjuk Kapu Tiborhoz, meg ez a magyar projekthez lehetett kapcsolódni, ez azt hiszem egyértelmű és természetes, hogy ez fontos volt, meg izgalmas volt az intézménynek is, diákoknak is, tudomány népszerűsítés, stb. De hogy ez a projekt itt ne álljon meg, és ne az legyen, hogy majd idézőjelben 45 év múlva lesz újra izgalmas az űrkutatás Magyarországon, mint önnek is ugye a Farkas Bertalan élmény, most sokaknak Kapu Tibor élmény, hanem hogy ez menjen tovább, ha már van eszköz, ha már van kapcsolat, akkor folytatódjon. Ez miért fontos ön szerint?
Számomra és iskolánk számára is rendkívül fontos az, hogy a tudományt és az Istent, a tudományt és a teremtett világot egységként szemléljük, és ezt a szemléletet igyekezzünk a diákjaink számára is átadni. Hisszük és valljuk, hogy a tudomány és a vallás, a tudomány és a hit az nem egymással összeegyeztethetetlen dolog. Hiszem azt, hogy a diákjaink, amikor mi akármilyen projektben is legyen lehetőségünk velük találkozni, személyes példánkon és személyes hitünkön keresztül közelebb kerülnek Istenhez. Nagyon fontos az, hogy egy egyházi fenntartású iskola egyben egy világképet is közvetítsen. Egy egyházi iskolában dolgozó hívő keresztény tanár egy világképet és hozzáállást is közvetítsen. Mindenek előtt azt, hogy a teremtett világ, Isten és hitünk az nem ellentétes a tudomány világával.